Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Sunday Brunch, mai vendégem pedig Molnár Ferenc Karamell. Ezt most nagyon higgadtan mondtam el, de a fejemben él az, amikor Attila beleüvölti a mikrofonba, hogy Molnár Ferenc Karamell! Így volt? Hogy emlékszel erre az időszakra?
Hát ez egy nagyon durva időszak volt. De egyébként ez is durva volt, ahogy így bekonferáltak. Szóval minden durva volt, ami akkor történt velem. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ezt elfelejtettem.
Hát ott fordult a világ, az biztos.
Igen, veled. Szóval én akkor ugrottam így a mély vízbe, vagy hogy szokták ezt mondani. Bedobtak így a mély vízbe, vagy bedobtam saját magamat, ezáltal minden újdonság volt. Én Törökszent Miklósról érkeztem előtte. Én egy, hát hogy mondjam, most nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, csak az én életutamhoz hozzátartozik, hogy én egy cigánytelepen nőttem föl, és hát el tudjátok képzelni, hogy mekkora váltás volt az életemben, hogy egy ilyen showműsor, Tilla-Tilla bekiabálja a becenevemet, és be is jutottam a műsorba, szóval óriási élmények voltak számomra, egy óriási tapasztalás, egy óriási ilyen tanulási folyamat. Én bevallom őszintén, én nem is annyira élveztem egyébként. Szóval sokan azt gondolják, hogy mi előadók mindannyian egyformák vagyunk, és hogy imádunk szerepelni, és hogy imádjuk ezt az egész, hogy mondjam, ismertséget, vagy celebséget. Én nagyon nem szeretem, és már akkor is eléggé nehezemre esett maga a szereplés. Szóval néha nehezebbnek éreztem, mint magát a produkciót, vagy mint az éneklést.
Elég introvertált vagy, nem?
Én nagyon.
Akkor ezt jól látom.
Én nem eléggé, hanem nagyon, és engem ez így nagyon alkalmatlanná kéne, hogy tegyen erre az egészre, mert egyébként így én a be kell, hogy valljam, hogy így belül én alkalmatlan vagyok erre.
Tehát fájdalom bejönni, szerepelni, és ide most fájdalom...
Nem. Hogy mondjam, azért nem minden esik nehezemre. Szóval színpadra állni nem esik nehezemre, énekelni, stúdiózni. Egy normális beszélgetés nem esik nehezemre, de például bemenni egy reggeli tévéműsorba már igen. Uh-huh. Szóval ezt azért tudni kell a körülöttem lévőknek kezelni, főleg itt most kacsintok a menedzseremre, hogy azért engem meg kell ismerni, ki kell ismerni ilyen szempontból. Én még azt is mondanám, hogy nem biztos, hogy ezzel baj van, hogy én ilyen vagyok, mert én azt gondolom, hogy nem vagyok, hogy mondjam, elmebeteg, vagy ilyen túlságosan zárkózott, de ahhoz képest mindenképp zárkózott vagyok, mint ahogy a elvárt attitűd ebbe a... Szóval, hogyha valaki híres akar maradni, akkor nyilván jobban kéne élvezni ezeket a helyzeteket, és most nem egy ilyen beszélgetésre gondolok, hanem az ilyen, tudod, az ilyen... De hallottuk, hogy tegnap lejtetted a telefonodat című beszélgetések, tudod, ezek az nagyon gáz.
Hogy van az anyagcseréd?
Na, ja, meg hogy hány kiló vagy, meg milyen színű az árnyalatod most pontosan a bőrödnek. Aha. Tudod, kb. Ilyen mélységekben szoktunk beszélgetni, és
ez
nem annyira inspiráló.
Amit már biztos elmondtál, csak rosszkor voltam rossz helyen. Na, 2000-es évek elején vagyunk, ugye Megasztár. Nem csinálok zsákba macskát ebből, nekem a Szállok a dallal a kedvenc dalom tőled. Tudom, hogy ez egy kezdeti korai sláger. Nem hallottam ennél nagyobbat tőled. Imádom. Talán csak azért, mert egy igazi sors leíratozása. És akkor valakinek mondtam, hogy a Szállok a dallal biztos, hogy a te szöveged, és valaki azt mondta, hogy nehogy már azt higgye, mert biztos neked megírta valami profi, öntsünk tiszta vizet a pohárba.
Én azt gondolom, hogy talán rólam már ezt így, aki valamennyire ismer, azt tudja, hogy magam szerzem a dalaimat, dalszöveget is, a dalt is, a stúdió munkákba is, így nagyon mélyen benne vagyok, hangszerelek, stb. Én azt gondolom, hogy ez már így rólam remélhetőleg köztudott, de ha nem, az se nagyon zavar egyébként.
Hogy született a dal, maga mesélj erről? Mert ez izgalmas, mert tényleg benne van az egész világ.
Hát ez egy tök érdekes dolog, ugyanis én egyetlen egy ilyen tehetségkutató műsorba szerepeltem a Megasztár előtt. Ez egy ilyen pici kis tehetségkutató volt, egy ilyen budapesti műsor, és akkor ez egy fél évvel, pár hónappal a Megasztár előtt történt, és én ezt a dalt odaírtam. Szóval nem nagyon voltam a szavak embere, már akkor sem, és egy olyan dalt szerettem volna írni, ami előtt és után nem kell így ilyen bemutatkozó szöveget mondanom, hanem így egy ilyen bemutatkozó dal, amiben így elmesélem a számomra. Nyilván a zenével kapcsolatosan így a legfontosabb érzéseimet, amik így reflexszerűen így kifolytak, vagy kitörtek belőlem. Nyilván ennél sokkal összetettebb ez az egész dolog, meg az is összetettebb, hogy számomra mit jelent a zene, vagy mit tudok benne kifejezni, de van egy ilyen aspektusa is, amit sikerült így dar formájába önteni. Egy ilyen hitvallásszerű dolog.
Neked melyik a kedvenc saját dalod?
Ez egy nehéz kérdés, mert egyébként általában mindig az, amelyiken dolgozom, vagy így a legfrissebb, mert ez meg valószínűleg azért van, mert a legfrissebb dalom az, ami leginkább önazonos velem, hiszen nem lehetek ugyanolyan, mint amikor a Szálok a dallat megírtam. Érezhetem ugyanazt, sőt, ugyanazt is érzem mindig, amikor éneklem egyébként, mint amikor megírtam, meg mint amikor először előadtam a Megaszába, ugyanazt érzem mindig. Nyilván hozzá jönnek most már azok az emlékek, amik így azóta eltelt időben így keletkeztek. Szóval mindig változó, nyilván ezek a Szálok a dallal, a Lélekdonor, aminél szinte fizikálisan éreztem az eredményét, vagy így a hozadékát a daloknak, vagy a sikerét, szóval nagyon sok dolgot köszönhetek nekik, de nekem, bevallom őszintén, nekem a Zeniten túl a kedvenc saját dalom, mert ebben úgy érzem, hogy leginkább ott jutottam el oda, hogy így nagyon letisztult bennem, hogy ki vagyok én. Uh-huh. Szóval ott jutottam el oda, hogy én soha nem tudtam visszaemlékezni arra, hogy ki voltam gyerekkoromban. A Zeniten túlnál volt egy olyan pillanat, amikor ültem a kis home stúdiómban otthon, és beugrott egy kép. A szüleimnek a hálószobája ugrott be, a videóton erősítővel, a bakelitlemezi játszóval, a bakelitlemezekkel, a második világháborús könyvekkel, és az Interpress magazinnal. Egy ilyen, ja, és Bangó Margit lemezekkel, és tudod, autentikus cigány, holmikkal, meg dolgokkal, de minden mellett volt egy ilyen apámtól egy ilyen teljesen más világ, és rájöttem, hogy ez a hármas vagyok én, a V-motorok, V-motorok, a bakelit lemezjátszó, ez a sercegés, a háborús könyvek, és a mindenféle tudományos, meg művészeti ilyen könyvek, és az Interpress magazinnak az elborult ilyen skifi is, ezek a grafikák, amik az újságnak így a címlapján voltak mindig valami modern. Nem tudtam soha eldönteni, hogy ez most gagyi művészet, tudod, vagy tök hiteles művészet lehet, de valamilyen fajta művészet volt, egy ilyen elvont, skifis, tudományos, áltudományos, és ez vagyok én.
Térjünk át a jelenbe. Az egyik kedvenc sorom tőled a lelkemben mindig ott volt valami dallam. Az érdekel, hogy idefelé jövet az autódban. Mit dúdoltál? Milyen dallam van a lelkedben jelen pillanatban?
Hát most nem tudtam dúdolni, mert most egy nagyon hülye napom van egyébként, úgyhogy most nem erről szólt a... Örültem, fél órát késtem, ezt azért be kell, hogy valljam, így a kedves hallgatóknak, szóval nagyon, nagyon rohantam, hogy ideérjek, megcsúsztam már korán reggel.
Hol romlott el a nap?
Ott, hogy a lányom 6:30 kelt. És 7:30 szokott, és ez engem most egy kicsit tacsra vágott, megmondom szintén.
Nyilván arra akartam utalni, hogy születik-e valami óriás sláger, éppen születőben van-e?
Hát nagyon remélem. Nagyon remélem, bár megmondom őszintén, nem élem életem leginspiráltabb időszakát. Szóval most nem akarok így, tudod, ilyen rózsaszín képet festeni, hogy én mindig ömlik belőlem, és mennyire igaz ez a mondat, hogy lelkemben mindig ott volt, mert most is ott van, és ömlik belőlem. Nem mindig ömlik. Ha van inger, akkor ha vannak történetek, nem feltétlenül a saját történeteim, de akár azok is. Ha vannak ilyen inspiráló dolgok, történések körülöttem, akkor az inspirál, de hogyha nincsenek inspiráló dolgok, akkor nincs, ami inspiráljon.
Igen.
Azért ez egy nagyon steril kis időszak volt ez az elmúlt több mint egy év.
14 hónappal ezelőtt te voltál az egyik azoknak, akik gyakorlatilag az arénának a lámpáját lekapcsolták.
Igen, pontosan.
14 hónapja nincs zene, nincs szórakozás, nincs kultúra, nincs semmi. Benne volt akkor már ez a levegőben?
Igen, a koncertet megelőző egy-két hétben már azért hallottuk a híradásokban. Hát akkor még nyilván ilyen nagyon izoláltan Wuhan, meg Kína, de már azért kezdett. Szóval kezdtek olyan jelek mutatkozni, hogy ez nem lesz annyira egyszerű. Mi már akkor itt a csapattal, meg a menedzsmenttel már így, hát szerintem jó érzéssel éreztük, hogy ez... Szóval mi már akkor nagyon hálásak voltunk, hogy lesz ez a koncert, így a koncert előtt egy-két héttel. Uh-huh. Szóval éreztük, hogy ez itt valami történni fog, ami így kizökkenti ezt az egész dolgot bennünk is, meg így az egész világban, de ebbe azért bevallom, hogy nem, azért erre nem számítottunk.
Uh-huh. Most viszont lesznek impulzusok az életedben, hiszen jön a nagy koncerted.
Igen, ez 24-én fog megjelenni. Ez egy online koncert egyébként, szóval...
Élőben fogom tudni nézni?
Szóval nem vagyok ma olyan nagyon jó riport alany, vagy ilyen nagyon jó promotőr. Az biztos, hogy én ilyet többet nem szeretnék. Szóval én, ha legközelebb színpadra állok, akkor közönségnek szeretnék zenélni, mert kettő ilyen alkalom volt ugye az egész karantén alatt, hogy ilyen online, most ugye a végén, meg az elején volt egy ilyen raktárkoncertünk is, és nekem nagyon furcsa, megemészthetetlen, hogy nem a taps hiánya, de hogy megint ugyanoda lyukadunk, hogy az inger hiánya, hogy nincs visszajelzés. Vége a dalnak, és úgy állok, tudod, hogy úgy hát akkor vége a dalnak, jöjjön a következő dal, és én ezt nem tudom megszokni. Egyébként tényleg nagyon élveztük, nagyon jó volt egyáltalán újra zenélni, de azért, hogy mondjam, nem szeretném eljátszani a Toroda teljesen elbarult, erőszakosan promotáló előadót. Nekem nagyon hiányzott a közönség. Szóval ez egy megszokhatatlan helyzet, hogy az ember próbálja odaképzelni a közönséget. Hiszen amikor a közönség minket hallgat, akkor nem odaképzel, hanem valóban hall a fülével, még akkor is, hogyha nem lát. De én nem is hallom olyankor őket, amikor nincsenek ott, csak képzeletben, és ez egy nagyon szar helyzet szerintem. Szóval nem magunknak zenélünk, hanem a közönségnek zenélünk. Vagyis én tudom, hogy mindenki ezt mondja, de én tényleg komolyan gondolom, hogy én a közönségnek szeretnék örömet okozni.
Ez egy másfél órás nagy koncert, hogy képzeljük el?
Ez egy másfél órás nagy koncert. Vagy nem egészen másfél órás, hogy voltam 80 percre lesz összevágva, de ez egy nagy koncert. Tehát nem tudom, hogy lehet-e így nagy koncertnek nevezni, mert nekem az, hogy nagy koncert, nekem ahhoz hozzátartozik, hogy ez egy nagy helyszín, egy nagy dobás, tudod? Szóval ilyen szempontból nem nagy koncert, hanem ilyen egy érdekes lenyomata szerintem a Mának. Nekem ez így egy ilyen, ez az egyik tapasztalásom vele, hogy mennyire durva időket élünk, vagy mennyire furcsa időket élünk, és ez a koncert ez így megmutatja, hogy valóban.
Sikerült-e felszámolnod bármiféle restanciát, ami felhalmozódott, nem volt rá időd, amikor aktív voltál? Elolvastam 3 könyvet, tudom én, többet legoztam.
Nagyon szép lenne, hogyha ez így történt volna, de nem. Szóval én az elején, amikor elindult ez az egész karantén, akkor én azt gondoltam, hogy hú, most akkor kockáshassam lesz, mire vége lesz a karanténnak, ehhez képest szerintem híztam 60 kilót. Az ember álmodozik az elején, hogy hogyan fogja hasznosan eltölteni ezt az időszakot. Hát nekem nem sikerült, megmondom őszintén. Én tök jó volt tényleg a családommal lenni, ezeket a dolgokat nagyon élveztem. Én nem akarom ezt a kamuttolni, hogy ez mennyire jó volt, mert nem volt jó.
Figyelj, szóval akkor ha nem akarsz kamuttolni, akkor ne is kerülgessük a forró kását. Miből éltél ez idő alatt?
Azért én dolgozom már jó 15-16 éve így a szakmában, persze, meg előtte is dolgoztam.
Csak most mindenki jaj veszik el, hogy szegény zenészek, tehát azért...
Persze, na, szóval ezt azért tisztázzuk, hogy vannak azért szegény zenészek, hogy én is nyilván látjuk. Szóval nem mindenki frontember, és nem mindenki sportarénába tart nyereséges koncerteket. Én eddig azt tartottam, és nyilván takarékoskodtam, és ebből éltem eddig, meg szóval nem kellett elmennem gipszkartonozni, hogyha erre vagy kíváncsi, vagy ilyesmi. De egyébként már a végén azt éreztem, hogy elmegyek. Mármint, hogy nem a pénz miatt, hanem már én már annyira nem tudtam ezzel a helyzet, annyira haszontalannak éreztem magam, hogy én beszéltem a dobosommal, aki mondta, hogy hát figyelj, Feri, én most elmegyek gipszkartonozni. Én mondtam, hogy figyelj, Laci, én mennék veled, mert már annyira tele van ott a köm az egésszel, hogy valamit csináljunk már.
Közéletet mennyire követett? Például Indexet olvasol-e?
Hát mostanában nem. De mostanában semmit nem olvasok már, ami ilyen közéleti dolog, mert én annyira besokaltam ettől a vírus, meg ezzel kapcsolatos hírektől, meg találgatózásoktól, minden fronton, nemzetközi fronton is, hogy éppen ezért én az utóbbi időben már így kerültem a hírek fogyasztását, mert úgy éreztem, hogy tényleg rossz hatással van rám, tényleg frusztrált már egy picit ez a történet. Viszont, hogyha így a hírekkel kapcsolatban érdeklődöm, akkor inkább nézek. Szóval podcastek, YouTube csatornák, különböző, akár nemzetközi, vagy akár magyar vonatkozású csatornáknak néztem inkább a tartalmait, de hát azért olvastam is ilyen hírportálokat.
Mi az, ami azért mégis átütötte az inger küszöbödet, tehát mi az, ami foglalkoztat, akár közéleti téma?
Minden foglalkoztat, csak nem feltétlenül beszélek róla. Minden. Szóval nem tudom, mi számít a közéletben, nyilván a politika, a tudomány, a kultúra, ezek engem, vagy a hittel kapcsolatos dolgok, ezek engem mind foglalkoztatnak. Sokat is foglalkozom velük egyébként, de nem beszélek róla, mert az, hogy én próbálok tájékozódni, tapasztalni, tanulni, az nem azt jelenti, hogy ez azért van, hogy dumáljak is erről
Azért kérdezek egy közéletit.
Nyugodtan.
Hétfőn, azaz holnap nyitnak az óvodák és az általános iskolák, kislányod érintett, könnyű szívvel engedett be közösségbe, vajon, vagy inkább nem?
Hú, most így hirtelen akartam válaszolni. Azért engedem könnyű szívvel, mert Szofi is átesett már a betegségen, szóval ettől nem tudom, hogy a tudomány állása most éppen hogyan foglal ebben állást, de most én úgy érzem, hogy ettől most annyira nem kell tartanunk, hogy így két hónapon belül újra átesne, vagy elkapna, és valami súlyosabb dolog lenne ebből, úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy szüksége is van, nagyon sokszor is emlegeti a közösséget, az óvodát, a óvodatársait, meg ugye, hát erről nem akartam beszélni, de Szofi jövőre, vagyis idén iskolába megy, és ő ugye ilyen preschoolos, ő ilyen iskola felkészítés, úgyhogy neki fontos is szerintem, hogy most ez az időszak minél hamarabb újra visszakerüljön, mert hát egy teljesen más közösségbe fog ugye szeptembertől menni, szóval az iskola egészen más, mint az óvod, és kell ez a felkészítő időszak szerintem.
Ő várja? Megvettétek mondjuk az iskolatáskát, amit tudod, egy ilyen mérföldkő esemény?
Még nem vettük meg az iskolatáskát, úgyhogy jó is, hogy mondod. Várja. Igen, várja. 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 Hát melyik gyerek nem várja? Biztos, hogy egy picit tart is tőle, mi is természetesen, mert ez tényleg nagyon nagy újdonság számunkra is, számára is, de nagyon várjuk. Ő aha. is várja, meg mi is várjuk.
És fogsz-e tanulni meg minden?
Miben hát vagy én hülye vagyok, szóval pont ezt akartam mondani, hogy azért erre kíváncsi leszek, mert például matematikából azért ott azért lesznek bajok szerintem, ott majd anya segítségét kérjük.
Énekben pedig azért tudsz hozzátenni figyelj, valamit.
Szerintem ez úgy kell, hogy működjön. Ezen már gondolkodtam, hogy előző nap felkészülök rá, hogy mit fogunk majd másnap tanulni, hogy azért ne tűnjek Szofi előtt teljesen hülyének, sík hülyének így a, mondjuk a matematikához, úgyhogy majd újra így tanulom a dolgokat.
Szofinak a muzikalitása?
Nagyon muzikális, de hogy mondjam, ő nagyon okos is, szóval nem csak muzikális, hanem jó érzéke van az ilyen szárazabb dolgokhoz is. Szóval uh-huh. matekból ügyes, uh-huh. nyelvérzék, szóval ja, reményt keltő kiskölyök.
Ja, majd remélem, hogy a bizikbe is ezt lehet olvasni a tanárok.
Ha nem, akkor meg nem, szóval nekem az a fontos, hogy boldog legyen.
A műsor, amiben vagy, annak a neve Sunday Brunch, és mindig megkérdezem azt, hogy mi az a vasárnapi ebéd, hogyha rád bízzák a főzést, akkor mivel kápráztatod el a családot? Mi az az ikonikus menü, amit oda teszel eléjük, és akkor a népszerűségi faktorod egyből megugrik otthon? Tehát rántott hús.
Nagyon régen, egyébként pont most mondta a feleségem, hogy nagyon régen főztem, és valóban én szerintem így a karantén alatt nem is nagyon főztem. Hát van egy hírhedt csirkepörim, amit még Szél Tamástól, hogy mondjam így, az apróbb trükköket Szél Tamástól sajátítottam el, de egyébként tényleg nagyon, nagyon komoly trükköket
mondtam. Egyet mondjál.
Hát például én soha nem úgy csináltam, nem gondoltam, hogy ma ilyen főzős témában fogok megnyilvánulni, soha nem csináltam olyat, hogy a csirkecomnak, hogy ő így bemetszi így a csont mellett közvetlenül. Egyszer megfőztem egy ilyen forgatáson is, otthon még nem, és ezért kaptam a fejemre, hogy most már akkor otthon is mutassam ezt be. Szóval jó kis trükköket mutatott nekem a Tamás, de egyébként én szoktam ilyen ázsiai kajákat is főzni. Több verzió van, az egyik kedvence, hát most ez nem annyira mély tudomány, de hogy a dudu szendvics. Szóval én vagyok a dudu, és akkor dudu szendvicset kell gyártani, ez változik. Attól függ, hogy mi van otthon, meg milyen napszak van. Hogyha reggel van, akkor ilyen klub szendvics jellegű dolgot szoktam Szofinak csinálni, tudod, tojás van benne, esetleg békön, vagy sonka, így megpirítva. Az annyi a lényeg, hogy mindent meg kell pirítani. Szóval a zöldséget nem viccelek. De hogy tudod, a bagettet, vagy kenyeret, vagy nem tudom, tortillát, attól függ, hogy miből csináljuk, mindent megpirítok, és akkor összeállítom, és akkor ezt imádja. De egyébként nagyon régen nem főztem így szendvicsen kívül mást, ezt így be kell, hogy valljam férfiasan, szégyellem magam.
Mi az, amit akkor csinálsz, amikor nem kell semmit csinálnod? Mi a kedvenc időtöltésed?
Hát én elég vizuális típus vagyok, szóval nagyon szeretnék szép vizuális élményeket szerezni magamnak, például filmek, esetleg sorozatok.
Na, akkor témánál is vagyunk.
Vagy hát bár, szóval szeretek hallgatni, nézni olyan dolgokkal kapcsolatban, vagy olvasni olyan dolgokkal kapcsolatban dolgokat, amik érdekelnek.
Kedvenc könyv mostanában?
Hát ez inkább szép irodalom, szóval inkább versek. Reményik, ami legutóbb úgy nagyon megütött, uh-huh. a kegyelem.
Ha tehetnéd, kivel énekelnél ma a mai zenei körből, vagy előadói körből duettet?
Inkább arról tudnék beszélni, hogy kivel volt émény. Paja Beával volt nem olyan rég egy duett dalunk. Hát vele azért nagyon nagy élmény volt együtt dolgozni. vagy hogy is mondjam, ő egy nagyon nagy élmény, mint ember. Tudod, ha megjelenik, az már egy élmény, mert olyan energiája van, olyan kisugárzása van, egy nagyon ilyen rezgő, ő egy ilyen rezgő lény. Tudod, az ilyen csajokra szokták mondani, hogy Duracell elem, tudod, Duracell nyuszi, nem, hanem van egy olyan kisugárzás, tudod, amitől így rezeg körülött a rezegnek a részecskék, és egy nekem, én nem tudom, hogy mondjam, szóval nekem kell az, hogy tartalmas legyen. Engem az izgat föl, hogyha valaki mély, meg magasság, tudod, meg tőlem lehet őrült is, csak valamiben más legyen, ne legyen ez a nagyon szürke, szóval a Bea egy nagyon, egy művész, szóval...
Inspiráló.
Igen, egy nagyon inspiráló, nekem kell az egész történet. Szóval a tetszéshez sem elég az, hogy éppen valaki sikeres, és akkor azért, mert ő Magyarország legnagyobb sztárja, azért már nekem tetszeni fog. Nem fog tetszeni, csak akkor, hogyha kurva jó. Nem biztos, hogy Paja Bea a legnagyobb popsztár ma Magyarországon, de az én szememben az egyik legjobb. De hát nyilván tudnék felsorolni, inkább alternatív zenéből szerintem. Nekem nagyon tetszik a Blaha Louisiana, így a hangzása, meg így ahogy hozzányúlnak a dolgokhoz, sőt szerintem az énekesnőnek rohadt jó hangja van kifejezetten, és élőben is kristálytisztán énekel, az azért nagyon ritka. Most nyilván nem a teljesség igénye nélkül, azért egy Quimbyvel is azért úgy szívesen, csak úgy megjegyzem. Szóval nagyon, nagyon drukkolok a Tibinek, hogy jól legyen. Most nyilván nem a duett miatt, mert szó nincs ilyenről, hol vagyok én ahhoz, de hogy én azért szeretnék még jó sok Quimby lemezt hallgatni. De hát azért van nekünk egy lovasink is, akivel soha nem fogok valószínűleg duettezni, mert annyira más zenei világ, de azért így gondolatban elkacérkodik az ember ezzel.
Azt olvastam valahol, hogy inhűve egy gyulladás miatt most nem tud zongorázni?
Úristen, de jól értűsültek vagytok.
Megolvastam a Bulvárt ma.
Tényleg? És én ezt lenyilatkoztam?
Nem, a B-nejed.
A nejem? Uh-huh. Lenyilatkozta? Komolyan?
Lenyilatkozta, hogy nincs zongora szó a házban, mert inhűve egy gyulladás
van. Tényleg. Ja, egy hete küszködök vele, és na mindegy, a semmiből jött. Mára már jobb, de azért még nem tudom. Tegnap már próbáltam így zongorázni, meg gitározni, de még nem az igazi. Most egy hete ez így szünetel. Túl sokat zongoráztam most, meg gitároztam az elmúlt hetekben, így hirtelen belevágtam. Nem tudom, öregszem, vagy nem tudom, mi van most, nem tudom hova tenni, mert ilyen, tudom, mindig csodálkoztam, meg így szinte ilyen úgy kezeltem az olyan gitárosokat, akik új fájdalmakra panaszkodtak, hogy tényleg fel nem fogtam, hogy ez hogy, micsoda fáj az ujja a gitározástól. És eljött ez a pillanat, hogy én hüvelygyulladást kaptam én is ettől.
Záró kérdésem, mi az, amit nem kérdeztem meg, de te? Megkérdeznéd Karameltől?
Én nem tudom, mennyire lennék kíváncsi Karamellre. Nem tudom. Nem tudom. Igazából. Nem tudom. Én nagyon rossz riporter lennék.
Köszönöm szépen azért, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen.
A hallgatóktól is elköszönök. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hogyha tetszett, amit hallgattak, a Sunday Brunch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is.